Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Össze kell hangolni itten a technikai dolgokat. Isten igéjét Sámuel első könyvének első fejezetéből a 11. verset szeretném olvasni, amit láthatunk is kiírva. Erős fogadalmat tett Anna, és ezt mondta: Seregek ura, ha fiú gyermeket adsz szolgáló leányodnak, akkor egész életére az Úrnak adom. Ez egy három szereplős történet. Ahogy látjátok, ki is emeltem pirossal a három szereplőt. Az egyik Anna, aki kér gyermeket, a második, vagy talán elsőnek kellett volna említenem, az Úr, aki ajándékozza a gyermeket, és a harmadik szereplő pedig a gyermek, akit az Úr nekünk ajándékoz. Sajnos a mai világban ritkaság, hogy e három együtt szerepeljen. Nagyon sokszor valami hiányzik ebből a hármasból. Vannak, akik úgy gondolnak a gyermekre, hogy majd én megtervezem. Mikor szülessen, vagy ne szülessen meg a gyermek. És nem hajlandók Istenre bízni azt, hogy gyermekkel ajándékozza meg őket. Vannak, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne szülessen meg a gyermek, vagy ha meg is születik, akkor útban van az életükben. És vannak olyanok, akik maguknak akarják a gyermeket, valamilyen céllal. Kitöltse az ő bennük uralkodó űrt, vagy uralkodni akarnak a gyermeken, vagy meg akarják valósítani önmagukat a gyermekben, amit ők nem érhettek el, és sokan fegyverként használják a gyermeket a másik ellen. Szeretném megvizsgálni ezt a három személyt, akiről itt szó van. Első kérdésünk talán az, hogy kik az én gyermekeim? Sokan úgy gondolják, hogy ez segítség. Két gépet nagyon nehéz együtt kezelni, és ezért. Sokan úgy gondolják, hogy én nem kaptam Istentől gyermeket, mert nincsenek saját gyermekeim, nincsenek saját unokáim. De ez nem így van, mert Isten mindenkire bíz gyermekeket. Ha nincsenek saját gyermekeim és saját unokáim, akkor Isten rám bíz a gyülekezetben gyermekeket, vagy a hittanórán gyermekeket. Ha pedagógus vagyok, akkor Isten rám bíz gyermekeket az iskolában. Aztán, ha vannak gyermekeim, akkor rám bízhatja Isten egy másik bővített kört is, mégpedig a gyermekeimnek a baráti körét. És Isten végső soron a környezetünkben élő gyermekeket is reánk szeretné bízni. Tehát mindannyian, akik itt vagyunk, azokra Isten bízott gyermekeket, csak meg kell találni, hogy kik azok a kölcsön kapott gyermekek, akit Isten reán bízott. Azt olvassuk az igében, bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Ajándék és jutalom. Nagy kérdés, hogy tudunk-e így tekinteni a gyermekekre, akik ajándékok és jutalmak. Akkor is, amikor kibírhatatlanok, akkor is, amikor az idegeinkre mennek. Tudunk-e így Isten szemével a gyermekekre tekinteni? A második szereplője ennek a történetnek az, aki adja számunkra az ajándékot. Kitől kapjuk a gyermeket? A szuverén Istentől. Ő döntött abban, hogy mikor, hol, milyen gyermeket ajándékozzon neked. És ahogy az igéből tudjuk, akik Istent szeretik, minden javukra van, a gyermek ajándékozása is, ami javunkra van. Sokszor nem látjuk ezt, sokszor később döbbenünk rá, de biztos, amit Isten mond, hogy a gyermek a javunkra ajándékként kaphatunk. Hogy mennyit ad, ez is Istennek a szuverén döntése. Akár a családban, akár abban a csoportban, ahol tanítunk. Sokszor szeretnénk sok gyermeket, hogy sokan legyenek az örömhírklubba vagy a gyülekezeti alkalmon, de Isten szuverén döntése, hogy hány gyermeket ad számunkra. És lehet ez a gyermek sérült is, vagy egészséges. Az is lehet, hogy Isten csak egy nagyon rövid időre ajándékozza nekünk, és aztán elveszi tőlünk. Hogyan adja ez a szuverén Isten a gyermeket? Isten kölcsön adja nekünk, és nem pedig örökbe. Nem azért adja, hogy mi birtokoljuk, hanem azért, hogy sáfárkodjunk a gyermekkel. Sáfárok vagyunk, akiknek őriznünk, gondoznunk kell a gyermeket, hogy növekedjen. Ugyanúgy, ahogy a talentumos példázatban, Isten egyszer számon fogja kérni. Mit tettünk azzal az ajándékkal, azzal a gyermekkel, akit nekünk ajándékozott? Kérdés az is, hogy Isten mennyi időre ajándékozott meg bennünket? Nem korlátlan időre. Tudjuk jól, hogy nagyon rövid az az idő, amíg a gyerek, idézőjelbe mondom, a miénk, ameddig hallgat reánk, ameddig befolyásolhatjuk az életét. És tudjuk jól, hogy ez, ahogy az idő megy előre, egyre rövidebb idő, egyre hamarabb kikerülnek a gyerekek a kezünkből, és ez az idő nagyon-nagyon elrohan. Ha nem saját gyermeket kaptál, akkor lehet, hogy csak egy tanévre kapod az iskolában, a hittanra. Mire használjuk ki ezt a nagyon rövid időt? Vagy talán csak egy hétre kapod azt a gyermeket, amikor veled van a táborban. vagy talán csak egy órára kapod azt a gyermeket, amikor ott van az örömhírklubban, vagy a gyülekezeti alkalmon, és soha többet nem láthatod őt. És az is lehet, hogy csak 5-10 percre kapsz egy gyermeket. Valaki küldött nekem egy beszámolót, leírta, hogy ment a szolgálati útra egy örömhírklubot megtartani, és vonattal ment erre az útra, és végigment a vasúti kocsikon, azt keresve, hogy hol talál egy gyermeket, akinek elmondhatná az evangéliumot. Végül aztán visszajött az egyik kocsiban, mert látott ott egy cigány családot, leült közéjük, és kihasználta azt a 15-20-30 percet, és beszélgetett velük. Lehetséges, hogy 5-10-20 percre kapsz csak kölcsön egy gyermeket, de Isten reád bízta őt. Mit teszel ő vele? A legjobb korban kapjuk meg a gyermeket. Isten igéje azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Istennek az országába. Mert a kisgyerek nyitott, elfogadja azt, amit tanítunk nekik. A kisgyerek formálható, szüksége van reád, őszinte, érdekli az, amit mondasz. Még nyitott a hitre, és kész mindenféle akadály nélkül befogadni az Úr Jézust. Egy felnőttnek Jézus szavai szerint gyermekké kell válni. Egy kisgyermek, aki ebben a korban van, kész. Még nem azt mondom, hogy bent van az Isten országában, de kész arra, hogy bemenjen az Isten országába. És versenyfutás van a gyermekekért. Sokan szeretnék megkaparintani a gyermekeket. Sokan szeretnék megkaparintani a gyermekeket. Kérdés az, hogy azt a rövid időt, amit Isten reánk bízott a gyermekekkel kapcsolatban, hogyan tudjuk kihasználni. Anna Istentől kérte a gyermeket. Istentől fogadta örömmel, mint ajándékot. Anna nagyon jól tudta, hogy rövid időre kapja a gyermeket, mert megígérte, hogy miután elválasztja, elviszi a templomba, és örökre ott hagyja szolgálni. Kész volt Anna, miután azt a nagyon értékes dolgot, amiért annyira áhítozott, azt megkapta, kész volt a birtokosnak, Istennek visszaadni. Nem ragaszkodott hozzá, hanem visszaadta. És azt olvassuk, hogy Annának volt valami vágya. Legfőbb vágya az volt, hogy élő kapcsolatba kerüljön ez a gyermek Istennel, az élő Istennel, és a vágya az volt, hogy az Úr szolgálja legyen. Ha Isten nekünk ajándékoz egy gyermeket, nekünk milyen céljaink vannak, milyen vágyaink vannak ő vele kapcsolatban. Az a legfontosabb vágya a szívembe, hogy Krisztushoz vezessem, és az, hogy ő élő tagja legyen a gyülekezetnek, szolgáló életet éljen, talán mint önkéntes, talán mint főállású, valamilyen szolgálatban vegyen részt. Anna megkapta ezt az ajándékot Istentől. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, ahogy említettem is, nem mentek be a mennyek országába. Kész a gyermek arra, hogy bemenjen Isten országába. Beszéltünk a gyermekről, beszéltünk arról a szuverén Úrról, Istenről, aki ajándékozza a gyermeket. A harmadik kérdés, hogy Isten, aki nekünk adja a gyermeket, mit vár tőlünk? Két fő pontban összegeztem, hogy mit vár tőlünk, és ezt szeretném majd kifejteni egy kicsit bővebben. Az egyik, hogy a gyermek szükségére reagáljunk, azt töltsük ki, majd megnézzük, hogy milyen szükségeik vannak a gyermekeknek, és hogyan tudjuk ezt betölteni, amit Isten tőlünk vár. A másik, hogy őrizzük és készítsük föl arra a világra, amelyben majd elengedjük őt. Kezdjünk egy bibliai példával. Jézus életében hogyan történt ez? Azt olvassuk Lukács 2:52-ben, hogy Jézus pedig gyarapodott bölcsességben. Ez az egyik szüksége a gyermeknek, az értelmi szükség. Testben fizikai szükségei is vannak a gyermeknek. Isten előtti kedvességben ez a lelki szüksége a gyermeknek, és emberek előtti való kedvességben, ez pedig a szociális vagy társas szüksége minden embernek és minden gyermeknek. Tehát a gyermek szüksége a lelki szükség, a fizikai szükség. Mivel nem fogok minden területről részletesen beszélni, most néhányról egész röviden, aztán majd a két fontos területet szeretném kifejteni. A fizikai szükség nagyon nagy hangsúlyt helyeznek ma erre, hogy a gyermekek fizikai szükségét kielégítsék. És eltolódik a fontosabbról a kevésbé fontosra a hangsúly. Megadnak neki minden jót, mindent, amire szüksége van, a testkultusz ma a dobogónál mindent megadni a gyermeknek, és közben a legfontosabb sokszor elmarad. De ti, akik tanítók vagytok, találkoztok majd olyan gyermekekkel is, akik itt szenvednek hiányt. És akkor viszont Isten rátok bízza azt, hogy ne csak a lelkével törődjetek, hanem a testi szükségével is. Ha éhes a gyerek, ha fázik a gyerek, és egyéb gondja van, akkor törődjünk az ő fizikai szükségeivel is. Szociális szükség, a társas szükségéről majd délután lesz szó, erről most nem beszélek. Az értelmi szükségéről is röviden hadd mondjam azt, ma a gyerekeket elárasztjuk információval. Nem tudja, hogy mi a fontos és mi a kevésbé fontos. Elönti őt és betemeti az információ, holott arra lenne szüksége, hogy megtanuljon gondolkozni, megtanuljon összefüggéseket megérteni, elmélyülni, és mi segíthetjük ebben. A gyermekóráinkon is eláraszthatjuk őket információval, vagy pedig segítjük azt, hogy gondolkodjon, megértse Isten igéjét, értelmével fölfogja az annak összefüggését, ezt Isten reánk bízta. És az érzelmi szükségről is szeretnék majd néhány szót megemlíteni. A mai hiánybetegség tulajdonképpen a lelki szükségek területén van, érzelmi hiány van, és sokszor a szociális problémák is, a társas problémák is nagy hiánya a gyermekeknek. Most vegyük elő a lelki szükség kérdését. Az emberek ma is gondolkodnak erről, sokféle vélemény van, néhányat hadd soroljak föl. A modern gondolkodás szerint ilyen nincs, mert az embernek nincs lelke, csak teste van, tehát lelki szüksége nincs is. Testéről kell gondoskodnunk, és akkor mindent megtettünk a gyermekért. A posztmodern gondolkodás azt mondja, hogy igenis van lélek, és sokféle megoldást kínál. És azt mondja, hogy minden megoldás jó. Tudjuk jól, hogy milyen zavar van a fegyekben, a felnőttek és a gyermekek fejében is. A New Age gondolatai mind ott vannak, beívódtak a társadalom gondolkodásába, és ezek mind azt mondják, hogy minden megoldás jó, nincsen kizárólagos megoldás, nincs olyan, hogy egyetlen út Jézus Krisztus vezet az Atyához. A pedagógia is mond dolgokat, például azt, hogy minden gyermek tiszta lappal kezd, aztán talán eltanul egy-két rossz dolgot, de ebbe a tiszta lapba mi írhatunk bele, és nincs eredendő bűn. Az egyházi gondolkodás már azt mondja, hogy igen, van bűn és bűnös természet, de a keresztség eltörli azt, vagy 1 Korintus 7:14-re hivatkozva vannak, akik azt mondják, hogy a hívő szülők gyermekei tiszták, és Isten országában benne vannak. De ezeken az emberi véleményeken kívül Istennek is van erről véleménye. És mi Isten véleményéhez szeretnénk igazodni. Isten véleményét pedig az igében írja le, azt olvassuk az 51. Zsoltárban, a megjelölt versben, íme én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Isten igéje kijelenti azt, hogy bűnös szívvel, bűnös természettel születünk. Vagy említhetjük a Róma 3:23-at, amely azt mondja, hogy mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Isten igéje tehát határozottan állítja, hogy van lelki szükség, és ez a lelki szükség azért van, mert bűnös természettel születtünk. Sokan vannak itt közöttünk, édesanyák, édesapák, akik bizonyságot tudnak tenni arról, hogy a gyermekük életében már egészen fiatal korban megtapasztalták azt, hogy olyan bűnök, engedetlenségek jöttek elő az életéből, amit senki nem tanított nekik, és mégis kibújt belőlük a bűn. Az emberi tapasztalat is azt mondja, hogy szükséges a lelki szükségeket betölteni. Összegezve, a lelki szükség az, hogy az evangéliumot hirdessük a gyermekeknek, mert különben Isten igéje szerint elveszettek. Következő kérdésünk az, hogy lehetséges-e egyáltalán, hogy élő hitre jussanak ezek a gyermekek. Ott van a szükség, de egyáltalán ezek a kicsinyek megérhetik-e Isten igéjét, befogadhatják-e az Úr Jézus Krisztust. Máté 18:6 azt mondja, aki megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik én bennem hisznek. Az Úr Jézus azt mondja, hogy igenis, a kisgyermekek hihetnek Jézus Krisztusban élő hittel. És akik azt mondják, hogy a gyermekek nem foghatják föl az Isten nagyságos dolgai, azoknak válasz a Lukács 10.21, amely arról beszél, hogy az értelem, értelmi képesség az nem akadály Isten előtt. Elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves előtted. Isten fölkészítette a gyermekeket arra, hogy az evangéliumot befogadhassák. És a tapasztalataink is azok, hogy vannak olyan gyermekek, akik gyermekkorukban fogadták be az Úr Jézust, töretlenül élnek, és ma is az Urat szolgálják. Legnagyobb gyermekemnek a példáját hozhatnám, de délután még fogunk erről hallani bizonságtételt. Igenis, a gyermekek készek arra, és képesek arra, hogy Jézus Krisztust az életükbe fogadják. Mi a feladatom? Mi a feladatom, hogy a lelki szükséget betöltsem? Isten igéje azt mondja, hogy tanítsd a gyermeket szóban. 78. Zsoltár 4. versében a következőt olvassuk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Isten megparancsolta nekünk, hogy tanítsuk a gyermekeket Isten igéjéről, igéjére. Nem titkoljuk el, sőt, megragadjuk az alkalmakat, hogy hogyan tudom őket Isten igéjére tanítani. De nem csak szavainkkal tudjuk tanítani őket, hanem az élet példánkkal is. Máté 5.16-ban azt olvassuk, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Igenis, a mi életünk egy példa a gyerek számára. Másolja az életünket, és ezért nem mindegy, hogy az életünk mit tanít. Különösen akkor nagyon éles a kontraszt, hogyha különbség van a szavaink és a tetteink között, és akkor a mi tetteink lerombolják a mi szavainkat is. És nagyon fontos a lelki szükségek kielégítésénél, hogy imádkozzunk, hogy imádságban hordozzuk a gyermekeinket. Néhány évvel ezelőtt Szépalmán voltunk a feleségemmel egy ilyen házassággondozó alkalmon, és ott volt egy olyan rész, hogy írja le a feleség a férjének, hogy mit kíván tőle, és a férj is a feleségnek. Mi az az egyetlen egy dolog, amit kíván? És nagyon meglepődtem, amit a feleségem kért. Azt kérte, hogy minden nap imádkozzunk együtt. Azelőtt is törekedtünk erre, de nem volt minden nap közös áhítatunk, ahogy sikerült a gyerekektől. De ez annyira szívbe markoló volt számomra, hogy ez mindig előttem van. Feleségem egyetlen kérése ez volt. És azóta igyekszünk ezt, amikor együtt vagyunk, meg is tenni. Tehát az imádság és nagyon fontos terület ezen a téren, hogy lelki szükségeit a gyermeknek betölthessük. És a családi áhítat. Tartotok-e otthon családi áhítatot? Tudom, hogy nehéz megvalósítani. Nekünk is nagyon nehéz volt megvalósítani. Ha én otthon voltam, akkor én tartottam, ha nem voltam otthon, akkor a feleségem tartotta. Ha úton voltam, mert ez nagyon sokszor megtörtént, sokszor a gyerekeim velem voltak, akkor ott az autóban, röviden, vezetés közben tartottuk meg. Ez küzdelem, hogy megtartsuk, de megéri. Mert Isten téged tesz felelőssé azért, hogy a gyermeknek a lelki szükségeit betöltsed. Akár saját gyermek, akár kölcsönkapott, rövid időre kapott gyermek. Szükséges? Van lelki igénye a gyermeknek? Igen. Mert az igéből láttuk, hogy bűnös. Lehetséges? Igen. Mert az igéből láttuk, hogy a gyermek hihet. Mit tegyek? Tanítsam szóval, és tanítsam az életemmel. Térjünk át a következő szükségre, az érzelmi szükségre. Ezen a területen nagyon elhanyagoltak a gyermekeink. Van, aki megkapja otthon, van, aki nem kapja meg otthon, és ezen a területen is a tanítónak nagy feladata van. Mit kap tőled érzelmi szükségének kielégítésére? Néhány gondolatban hadd foglaljam össze, hogy mit is jelent ez, mi az én feladatom. Először is a feltétel nélküli szeretet. Ezt a magatartásunkkal és sokszor a szavainkkal is kell, hogy közvetítsük a gyermek felé. Akármilyen vagy, akkor is szeretlek. Akármilyen a teljesítményed, akkor is szeretlek. Nincs favorizált gyermek. Nem vagy hátraszorított, valaki mögé állított. Állandó időben szeretlek. Nem attól függ, hogy milyen a kedvem és a hangulatom. És akárhogy dönt is a gyermek, mert eljön az az idő, amikor talán másképpen fog dönteni, mint ahogy én azt vártam, akkor is szeretem. Mi az életünkben szembesültünk egy ilyen problémával az egyik gyerekünkkel kapcsolatban, olyan irányba ment el, amit nagyon-nagyon-nagyon fájlalunk. Mégis mi úgy döntöttünk, hogy akkor is szeretjük. És amennyire csak lehet, kimutatjuk felé szóban és cselekedetben a szeretetünket. Mert tudjuk, hogy egyedül így tudjuk őt visszahívni Jézus Krisztushoz. Fegyelmezés. Ma a szabadosság ideje van, a liberalizmus, mégis fegyelmeznünk kell a gyermekeket. A mi gyermekeink is ma nagyon hálásak azért, hogy őket fegyelmeztük, hogy volt kerítés, amely megvédte őket, hogy ne menjenek olyan területre, amely veszélyes, és megvédje őket azoktól a veszélyektől, amelyek az életükbe be akartak jönni. Ezért fontos a kerítés, a szabályok. A prevenció fontosabb, a megelőzés, mint a büntetés. Ne utána szaladjunk az eseményeknek és megbüntessük őt, hanem megelőzzük a bajt szeretetből. És legyen kiszámítható, következetes összhang a gyermeke, a felnőttek között. Biztonságérzet. Nagy szükségük van a gyermekeknek, és ezt az otthoni légkör adja meg. Az, hogy biztonságban érezheti-e magát, a házasság minősége, erőssége mutatja meg azt, hogy én biztos helyen vagyok. Itt tudom, hogy nem rendülnek meg a dolgok, és nem kell félnem attól, hogy fölkelek, és az egyik szülő eltűnt az életemből. És az idő, van-e idő a gyermek számára, kapcsolatépítés, beszélgetés? Ez mutatja meg, hogy fontos vagy számomra, mert időt szánok reád. Érdemes hozzám jönni a problémával, mert választ adok és időt szentelek. Fontosabb számomra a család, mint a karrier. Fontosabb számomra a család, mint a gyülekezeti szolgálat. Hányszor vétünk ez ellen, holott ezt a rövid időt Isten talán arra hatta, hogy visszahúzódjunk a gyülekezeti szolgálatból, és otthon végezzük a szolgálatot. Jakab 5.4-ben arról olvasunk, hogy a visszatartott bér az égre kiált. Nem csak a munkásnak a bérét lehet visszatartani, hanem a gyerekeknek, a szükségeinek a kielégítését is vissza lehet tartani, és ez az égre kiált. És befejezésül őrizd és készítsd föl. Kincset kaptál, rablók órálkodnak körülötte. János 10.10 szerint a rabló azért jön, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, raboljon és pusztítson. 2 Timóteus 1.14 szerint Isten rád bízott kincset, amit őrizned kell. Anna példája szerint ő imádsággal várta és kérte Istentől a gyermeket. A nevében már elmondta a gyermeknek, hogy Isten meghallgatott, ezért választotta ezt a nevet, tanította és példát adott. És Isten csodáját élhette át, azt tapasztalta, hogy ez a kis Sámuel, aki egy olyan templomi szolgálatba állt be, ahol csak a botránkozást láthatta egész kisgyerekkorában, olvashatjuk a történetében, hogy személyesen megismerte az Urat, sőt az ő szolgája lett, és így élhette le Istennel az ő életét. Utolsó kérdésünk az, kicsoda alkalmas erre? Talán azt mondjuk, hogy képtelenek vagyunk erre, holott az ige Pál szavaival azt mondja, tudom, kinek hiszem, és meg vagyok győződve, hogy annál, hogy van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Olyan Istenünk van, aki ránk bízott egy kincset, de hatalma van arra, hogy megőrizze. Ha így tudunk eléállni és megtenni mindazt, amit egy sáfárnak meg kell tenni, hogy hűséges, akkor Isten megőrzi a mi kincsünket. Amen.